Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Aréna ma esti vendége. A rövid szünet előtt, ugye éppen ott arról beszéltünk, hogy ott hagytuk el a hírek előtt, hogy az állam valamelyest részt vesz a beruházások élénkítésében, ugye vannak nagy állami beruházások és rekonstrukciók. Ha már ezt említette, akkor hadd kérdezzem meg, hogy korábban arról volt szó, hogy önnek például a különböző áramberuházásoknál vétójoga van a hírek szerint, stadionépítések, Kossuth tér beruházása és egyéb nagy állami programoknál a költségvetési hiány céltartása érdekében. Volt arra bármikor esély, hogy ezt ezzel élnie kell?
Eddig nem volt, mert nem volt veszélyben a 3%-os hiánycél, tehát szerencsére itt olyan fejlesztések indultak el, amelyek azért áthúzódnak, és nem egy év alatt kell a szükséges összeget előteremteni. Itt ezek a legtöbbször, amit egy átlagember szokott emlegetni, a stadionberuházások, ezek is olyan programok, amelyek szerencsére nem egy évben terhelik a költségvetést, és ebben az évben azért létrehoztunk egy olyan beruházási alapot, amelynek megteremtettük a fedezetét is. Ugye ez a beruházási alap tartalmaz legalább 80 milliárd forint értékben különböző fejlesztéseket, beruházásokat, és azt mondtuk, hogy ezek nem folyamatos, állandó terhet jelentenek majd a költségvetésnek, hanem ezek egy-két-három évre elhúzódó beruházások csak. Ezért a frekvencia gazdálkodásból származó bevétel 107 milliárd forint joggal képezheti majd ennek a beruházási oldalnak a fedezetét. Tehát szerintem ez rendben van, ezért nem kellett még ezzel a vétójoggal élni, de ha már ezt említi, azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy ugye beruházás és beruházások között óriási különbség van. Eddig az Európai Uniós beruházásoknál nem volt ilyen jellegű kontroll. Lényegében amire a NFÜ, amire az állam bólintott, azok a beruházások elindultak. Itt most szeretnénk azért azt majd a tárca nevében fölvetni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak legyen egyfajta vétójoga 2014. január 1-től azoknál az Európai Uniós programoknál, amiket jóvá hagyunk, hiszen az elmúlt 7 évben azért nagyon sokszor olyan döntések születtek, amelyek pillanatnyi fedezet alapján a beruházást létrehozták, de hogy a beruházás egyébként már megvalósult formájában milyen kiadást igényel, és a fenntartása, üzemeltetése mit jelent, azzal senki nem foglalkozott.
Akkor lesznek ilyen háttérszámítások?
Nem csak háttérszámítás lesz, én nagyon remélem, hogy lesz a NGM-nek egy vétójoga abban a tekintetben, hogy szükséges esetben fékezni tudja az Európai Uniós támogatásoknak a jóváhagyását, hiszen még egyszer mondom, nem csak a beruházást kell létrehozni, hanem azt a beruházást aztán működtetni is kell. Ha létrehozok egy épületet, egy intézményt, akkor attól kezdve annak az intézménynek a működtetésért is felelős vagyok, államként is, vagy akár önkormányzatként, tehát ebből a szempontból szerintem helyes lenne mindig azzal is kalkulálni, hogy magának az intézménynek a fenntartása mit jelent.
Még mert ezeket a szempontokat nyilván egyszerűbb lenne, vagy nyilván célszerűbb lenne, vagy időben valószínűleg rövidebb lenne, és talán az uniós források felhasználását is gyorsítani, vagy segíteni, hogyha ezek eleve beépülnének a pályázatok előkészítésébe. Ebben van hatása az NGM-nek?
Van, természetesen. Hát most már változnak azért a szerepek, és jól látható, hogy a korábbi működés után egy másfajta működésre készülünk, egy másfajta működésre állunk át. Ugye a gazdasági minisztériumhoz alapvetően két irányító hatóság kerül a hozzátartozó programokkal, az egyik a gazdasági operatív program, a másik pedig a ROPNAP nevezett regionális operatív programoknak az ügye. Tehát én azt gondolom, hogy ami versenyképességhez, gazdaságfejlesztéshez és regionális fejlesztéshez tartozik, annak a gazdasági minisztériumban van a helye. Már most is beleszólunk ezekbe a döntésekbe. Ugye a Nemzeti Fejlesztéspolitikai Kabinet, amely a kormányzaton belül működik, alapvetően a Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a Nemzetgazdasági Miniszter együttműködésével, hozzájárulásával hozza meg a döntéseit, kiegészülve a miniszterelnökség képviselőivel és a miniszterelnök úrral.
Az imént azt említette, hogy például a frekvencia bevételnek, ugye azok ennek a beruházási alapnak az alapját adták, de ugye volt még néhány olyan rendkívüli vagy évközben várt bevételi forrás, ami vagy nem úgy, vagy nem teljes mértékben úgy teljesült, hogy az egyik az elektronikus UD volt, amiről ma már tudjuk, hogy működik, viszont a pénztárgépek bekötése az késik, legalábbis az eredeti tervekhez képest. Hogy áll most ez a program? És mivel számolnak ebben az évben, végül is látszik, hogy mennyi pénzt hozhat ez?
Igen, a pénztárgép cserében, online összekötetés megteremtésében ott kétségkívül csúszásban vagyunk, de nem magunkhoz képest. Itt hadd hangsúlyozom azt, hogy ez egy olyan terület volt, ahol alapvetően a pénztárgépgyártó és forgalmazó cégeknek kellett betölteni egy szerepet, hiszen csak ő velük együtt tudjuk ezeket a korábbi gépeket lecserélni, és olyan gépeket működtetni, amelyek a Nemzeti Adó és Vámhivatallal közvetlen online összekötetésben vannak. Az a furcsa helyzet alakult ki, hogy azok a szoftverfejlesztések, amelyek ezekhez a gépekhez szükségesek, és amelyek ezeknek a gépeknek a lelkét vagy agyát adják, ezek jóval lassabban készültek el annál, mint amire mi számítottunk. Az első kérelmek valamikor július közepén futottak be az engedélyezési hivatalhoz, pénztárgép engedélyezésre, és most indult már be a folyamat olyannyira, hogy azt hiszem több mint 15 gép van most már jóvá hagyva, tehát lassan megtörténnek az első bekötések, már van ilyen, már vannak működő pénztárak, amelyek összekötetésben vannak online üzemmódban a NAV-val. Abban bízok, hogy most ez a folyamat föl fog gyorsulni, és lehetőleg azon a kedvezményes áron tudjuk majd a kereskedőket ellátni pénztárgéppel, amit célként megjelöltünk.
Mi beszéltünk az államháztartás helyzetéről, egy picit még maradva ennél, és aztán utána tényleg a jövőről fogunk beszélni. A közelmúltban is egy kis kitérőnek tekinthető, ha úgy tetszik, egy adminisztratív kitérőnek. A közelmúltban az államkincstár élén változások történtek. Mivel volt elégedetlen?
Alapvetően más gondoltam az államkincstárnak a működéséről, és vannak olyan fejlesztések, amelyek pedig jelentős csúszásban voltak, itt főleg informatikai fejlesztésekre gondolok. A kincstárnak képesnek kell lennie arra, hogy a hozzáforduló intézményeket, önkormányzatokat is képes legyen kiszolgálni. Ez nincs jelenleg így, ennek nagyon lassú fejlesztése valósul csak meg az elmúlt években. Másrészt pedig a kincstárat szeretnénk alkalmassá tenni arra, hogy a Magyar Államkincstár minél több helyen, minél több intézménynél tudjon államkötvény forgalmazásban is részt venni. Tehát szerintem ezek miatt volt szükséges egy munkának a fölgyorsítása. Ez a munka, ez az átmeneti időszak véget ért, a szükséges döntések most már megszülettek. Nagyon bízom benne, hogy ez a kincstári munka föl fog gyorsulni, és a szükséges személycserék után a kincstár arra tud koncentrálni, hogy egy hatékony pénzintézetté váljon az állami utazási rendszeren belül.
Mennyi időt kapott az új vezetés erre?
Nincs már határidő, tehát most már a programoknak a döntéshozatala történik, és ezek a fejlesztések folytatódni és fölgyorsulni fognak.
Beszéljünk akkor egy picit a jövőről, ugye itt a húsáfával összefüggésben már felmerült a Fidesz frakcióülése, ugye, amelyik megalapozta az őszi törvényhozási időszakot. Ugye itt van számos javaslat volt, amíg ugye ezután viszonylag nagy visszhangot kapott, az egyik ugye a tranzakciós illetékkel összefüggésben ez a havi kétszeri ingyenes vagy díjmentes készpénzfelvételnek az intézménye. Miért pont kétszer? Mi alkalomról van szó?
Ha abból indulok ki, hogy egy átlag magyar banki számlával rendelkező ügyfél, az havonta 1,3 átlagot mondok, 1,3 alkalommal vesz ki pénzt, akkor azt kell mondanom, hogy az átlag magyar az valószínűleg egy, maximum két alkalommal vesz ki készpénzt a bankautomatából. Tehát van nagyon sok olyan ügyfél, aki egy-egybe a fizetését fölveszi. És arra gondoltunk, azt céloztuk meg, hogy legyen egy olyan alapszámla csomag, ami tartalmaz egy vagy két ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget. Ilyen egyébként Nyugat-Európában sok helyen működik. A furcsa az volt, hogy Magyarországon nem volt ilyen szolgáltatás, bár megjegyzem itt a bankok védelmére, hogy azért a mai napig is vannak olyan pénzintézetek, olyan kereskedelmi bankok, akik mindenféle külön extra díj nélkül ha engedik, hogy az ügyfél, vagy hagyják, hogy az ügyfél készpénzt vegyen föl. Sőt, vannak olyan bankok, amelyek mondjuk a készpénzforgalom mellett a különböző számlák közötti átadásnál sem számítanak föl díjat. Nincs mások ilyen bank, de azért még van. Na, ezt szeretnénk elősegíteni, hogy ez a helyzet változzon meg, és az a jogos állampolgári igény, hogy én a fizetésemet teljes egészében kapjam meg, hogyha ezt nekem a cég a munkaadóm átutalta, ez teljesüljön.
Ugye ön is utalt rá, hogy nyilván nagyon eltérően használjuk a kártyánkat, mi kártya tulajdonosok. Ki az elsőleges célközönség ennek az intézkedésnek? Meg lehet ezt határozni? Van erre vonatkozóan valamilyen becslés vagy leírás?
Nézze, Magyarországon 11 millió banki számla van. A magánszemélyeknél is nagymértékű most már a bankszámlának a használata. Én azt gondolom, hogy ez majdnem, hogy mindenkit érint, hiszen ma már nem csak a munkavállalók, hanem a nyugdíjasok egy jelentős része is bankszámlára kéri a nyugdíjátutalását. Tehát ez mindenkit érint, és még egyszer mondom, az egy jogos elvárása az embereknek, hogy akár nyugdíj, akár jövedelem, akár másról van szó, legalább egy vagy két alkalommal ezt mindenféle pluszköltség nélkül tudjam megkapni. Tehát valószínű az a helyes irány, hogyha előírjuk, vagy arra sarkaljuk majd a kereskedelmi bankokat, hogy az alapcsomag részévé váljon ez az ingyenes készpénzfelvétel, és aki így akar készpénzt fölvenni, vagy használni, az ezt mindenképpen meg tudja tenni.
Egyébként ez lehet azt tudni, hogy ez miért pont most lett időszerű, ez az intézkedés?
Hát alapvetően azért, mert a bankok különböző eszközökkel azért arra törekednek, hogy a részben a profitot növeljék, részben pedig, hogy az ő költségeiket áthárítsák a fogyasztókra. Ez amióta a világ mindig így volt, meg mindig így is lesz. Nekünk szabályozóként és a felügyeleti hatóságnak pedig felügyelő hatóságként arra kell törekednie, hogy ez az áthárítás ne történjen meg. Ez az elmúlt 3 évben azért többé-kevésbé sikerült. Itt csak emlékeztetnék arra, hogy amikor a bankadót bevezettük, akkor 6 magyar kereskedelmi bank, külföldi tulajdonú kereskedelmi bank egy közös levéllel fordult az Európai Unióhoz, Brüsszelhez, hogy mivel nem tudják tovább hárítani ezt az adót a lakosságra, ezért lépjen közbe. Tehát azért ezek a törekvések eredményre tudnak vezetni.
Ha már erről beszéltünk, akkor van ugye egy másik olyan intézkedés, és akkor újra és újra felmerül az, hogy olyan a költségek áthárítottok az ügyfelekre, vagy valami módon közvetett módon áthárítottok el, ez pedig a rezsicsökkentés, ami szintén témája volt ugye a frakciülésnek. Ha folytatódik, ugye ez volt a döntés, hány lépésben, milyen lépésekben ismertek-e már a részletek?
Egészen pontos részletek még nem ismertek, de az irányban már a szükséges döntések megszülettek. Tehát lesz még ebben az évben rezsicsökkentés, 11,1% lesz ennek a teljes nagysága, és valószínű, hogy két alkalommal kerül majd rá sor, vagy két részletben kerül majd sor rá az év folyamán. Tehát azt gondolom, hogy ennek a kimunkálása még tart, ez még a végleges formáját nem nyerte el, de a legfontosabb irányokat azért már az állampolgárok, a rezsi fizető állampolgárok már ismerhetik.
Egyébként ez ugyanúgy a teljes közüzemi kört érinti? Vagy dedikáltan csak az áram és a gázszolgáltatást?
Hát áram, gáz, távfűtés, tehát ez a legfontosabb kör, alapvetően erre fog kiterjedni.
Egyébként ezzel összefüggésben ugye felmerültek olyan hírek korábban, hogy az állam beszállna, vagy másként nézve néhány közüzemi szolgáltató esetleg elhagyná az országot, és nyilván ezt a szolgáltatási területét, vagy a szolgáltatási érdekeltségét is felajánlja az államnak. Vannak-e most érdemi tárgyalások, aktív tárgyalások ez ügyben?
Hát érdemi tárgyalások nincsenek, tapogatózások mindig vannak. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy piacon minden csak árkérdés. Aki nem is akar eladni, hogyha egy jó árat hall, lehet, hogy hirtelen eladóként lép fel a piacon. Én azt gondolom, hogy az állam szempontjából az egy mindenképpen hasznos és fontos magatartás, hogy arra törekedjen, hogy a rezsicsökkentésen keresztül próbálja meg az átlag magyar háztartásnak a mindennapi működését, megélhetését könnyebbé tenni. Erre az elmúlt években nem került sor, inkább mindig a rezsi növelése vagy az árak növekedése volt a jellemző. Azért, ha megnézem Európa más országait is, nagyon sok helyen történtek hasonló intézkedések, például Lengyelországban 10%-os gázár csökkenés következett be, tehát szerintem most a válság alatt azért van arra mód és van arra lehetőség, hogy ezek a lépések megtörténjenek. Itt arra is utalnék azért, hogy a gáz és áram szolgáltatóknak, aki megnézi a közgyűléseit és a közgyűléseken hozott döntéseit, azért azt láthatja, hogy mintha az osztalék mértékét nem befolyásolta volna lényegesen az eddig meghozott intézkedés. Tehát nagyjából ugyanolyan osztalék kifizetésről döntöttek, mint a korábbi időszakban. Én azért gondolom azt, hogy most még van helye annak, hogy a rezsiben, a gáz, áram, távfűtés árában mindenképpen léphessen a kormány.
Egyébként, hogyha valaki valóban komolyan gondolja azt, hogy kivonulna az országból bármilyen üzleti szempontból, akkor van erre fogadókészség az állam oldaláról?
Hát minden tárgyalás kérdés, tehát, vagy minden megbeszélés és tárgyalás kérdése, ha van ilyen jellegű felvetése hivatalos formában bármelyik szolgáltatónak, akkor mi készek vagyunk arra, hogy ilyen ügyben leüljünk és tárgyaljunk. Itt hadd emlékeztessek arra, hogy még az előző Orbán kormány idején, 98-2002 között az mindig egy nagy vita volt a MOL-lal is, hogy mi az, ami nyeresége és mi az, ami vesztesége van. Ha egy szolgáltató azt mondja, hogy neki vesztesége van ezen az üzletágon, akkor a magyar kormány kész ezt a lehetőséget megvizsgálni, és akár ajánlatot is tenni egy-egy ilyen szolgáltatónak. De még egyszer hangsúlyozom, ilyen eddig nem történt.
Ha már állami tulajdonszerzés, akkor az elmúlt napok híre szintén ugye részben ezzel összefüggés vagy hasonló példára, vagy hasonló mintára ugye a Dunaferben történő tulajdonszerzés, ez hogy áll most?
A tárgyalások zajlanak, a mi legfontosabb szándékunk az, hogy lehetőség szerint létszámcsökkenés ne következzen be, létszám leépítésekre ne kerüljön sor. Most itt messzire vezetne a 2004-es akkori privatizációs szerződést elemezném, de hát akkor 440 millió forintért és némi tőke pótlásért adta el a magyar állam, az akkori szocialista kormány a Dunafert egy ukrán tulajdonosnak. A szerződésben akkor vállalt az ukrán fél létszámgaranciát, ennek az ideje azonban lejárt, és ezért kíván most élni ezzel a létszámcsökkentéssel. Mi azt mondtuk, hogy amennyiben a ukrán félnek vesztesége van a cégen, mi hajlandók vagyunk megvizsgálni itt is azt, hogy az állam szereplőként belépjen, és akár tulajdonos is legyen ebben a cégben. Hiszen volt már erre példa, a világ több országában is van hasonló jellegű állami szerepvállalás. Az első jelek azért azt mutatják, hogy az ukrán fél nem hajlandó, vagy nem akar egy tulajdonosváltást, inkább valamilyen partnerként képzelné el a kormányzatot. Mi viszont csak úgy akarunk partnerek lenni bármilyen együttműködésben, hogy ahhoz egy nagyon komoly létszám és beruházási garancia társul. Tehát jelenleg erről folynak a tárgyalások, egyelőre több részlet nem publikus.
Látható az, hogy mikor zárulhatnak ezek le, hiszen nyilvánvalóan itt a létszámlépítések összefüggésében is ebben nyilván nincs, nem korlátlan az idő, ami rendelkezésre áll a tárgyalásokra.
Nem korlátlan, most arra törekszünk, hogy lehetőség szerint a eddigi közvetítőkön helyett, közvetítések helyett a konkrét tulajdonosokkal tudjunk tárgyalni, ami azért nem könnyű, mert most már nem csak ukrán, hanem orosz tulajdonosa is van a Dunafernek, és ezért időnként technikai nehézséget okoz, hogy a pontos tulajdonosi kört be tudjuk azonosítani.
Ha már beszéltünk ugye részben a bankokról, egy picit kanyarodjunk ehhez vissza, és ha már mentő akció, akkor ugye az elmúlt napok szintén, de hát nem csak az elmúlt napok, az elmúlt évek egyik leggyakoribb témája, ugye ez a devizahitelesekkel kapcsolatos mentő akciók, és ha már erről beszélünk, akkor egy picit hozzuk ide az önkormányzatokat is, ugye van egy javaslat, miszerint az adósságrendezésbe, az állami adósságrendezésbe az önkormányzatok devizahiteleit is be kellene, be lehetne vonni. Be lehet, miniszter úr?
Be tudtuk bizonyítani, hogy be lehet vonni, hiszen volt már egy ilyen kör, amikor az adósság állománynak egy igen jelentős részét, több mint 600 milliárd forintot vettünk át az önkormányzatoktól. Jelentős mértékben tudtuk ezzel a terheiket csökkenteni, jelentős mértékben tudtuk segíteni őket abban, hogy ne a tartozás törlesztésére, hanem új fejlesztésekre, új beruházásokra, vagy éppen a település működtetésére csoportosítsanak át az így felszabaduló forrásokból. A mostani felvetés, amit az önkormányzati szektor megtett, arra vonatkozott, hogy még a maradék adósságállományt is vegyük át. Itt azért szerintem egyeztetni kell, hiszen ennek az adósságnak az átvételével a kormányzat korábban nem számolt. Azt gondoltuk, hogy a 40-70% közötti adósság átvétellel és az 5000 főt alatti településeknél pedig a 100% átvételével jelentős segítséget tudtunk adni. Ez egy új felvetés most az önkormányzatoknak a részéről, szerintem egyeztetni kell az önkormányzati érdekképviseletekkel. Itt azért hagyd tegyem hozzá, hogy a számításaink szerint az állam, mivel átveszi a törlesztésnek is a lehetőségét, ugye havonta kb. 3 milliárd forintos plusz kifizetés társulna ehhez, ezért mindenképpen számolnunk kell, és meg kell találnunk ennek a forrását, addig azért érdemi döntést nem lehet hozni.
A beszélgetésünk első felében érintettük már a magyarországi KKV-kat, ugye, hogy milyen szerepük lehet itt a gazdasági növekedésben. És ugye létezik egy díj, amit, hogyha jól tudom, akkor ebben az évben első alkalommal adott ön át. Ugye ennek részben az a célja, hogy megmutasson jó példákat. Konkrétan a díjtól mit vár, miniszter úr? Ugye ez a díj a sikeres vállalkozásokért nevet viseli.
Egy kicsit árnyékban voltak korábban a kis és középvállalkozások, és arra gondoltunk, hogy nagyon sok olyan sikertörténet van ebben a szektorban, amiről még a nagy közönség sem értesül. Emeljünk ki ezekből a csoportokból, ebből a társaságból időnként egy-egy vállalkozást, és ezért indítottuk el a hónap vállalkozása, hónap beruházója, hónap startup cége díjakat. Ezeket első alkalommal augusztus végén adtuk át, és hát meglepetéssel tapasztaltuk mi is, főként a bírálóbizottság, hogy milyen nehéz dolga van ilyenkor egy döntéshozónak, mert rengeteg olyan cég van Magyarországon, aki komoly beruházásokat hajtott végre, kis- és középvállalkozóként, aki komoly fejlesztésekben tart éppen, vagy komoly eredményeket ért el, és hát startup cégekből is azt kell mondanom, hogy nem nagyon szoktunk ezekről beszélni, de rengeteg olyan kis cég van, amely most indult el, már eredményt tudott elérni. Hát ugye az a cég, akit nem akarok reklámot csinálni külön egy cégnek, de aki mondjuk startup vállalkozásként indult el, Szingapúrtól most már Amerikáig exportálja azt a szkennert, azt a fertőtlenítést ellenőrző szkennert, amelyeket saját maguk fejlesztettek ki.
Egyébként ez a díj, ugye itt kis cégekről beszélünk, néhány, esetleg csak néhány tízembert foglalkoztató cégekről. Ez a díj az egyetlen olyan forma, ahol a kormányzati figyelem meg tud nyilvánulni ebben a körben?
Hát rossz lenne, ha így lenne. Tehát szerencsére ez nem így van, ez egy plusz hozzáadott elem ahhoz a elismeréshez, amivel a vállalkozói szektor felé tartunk. Itt azért nem a kis és közepeseket mondtam, mert a hónap beruházója például egy nagy gyógyszer cég lett augusztusban. Nagyon komoly fejlesztéseket az elmúlt években, ugye 380 millió eurót fektetett be Magyarországon, különböző gyógyszer ipari létesítményekbe, eszközökbe és így tovább. Tehát szerintem valamilyen módon azért az államnak is, a kormánynak is ki kell fejezni azt az elismerést, ami ezek mögött, a teljesítmények mögött vannak. Egyrészt bizalom, ezek a cégek bíznak abban, hogy a magyar gazdaság fejlődése, töretlen a profitkilátásai javulók és jobbak lesznek. Másrészt pedig együttműködés, hiszen például ezzel a gyógyszergyártó céggel is már korábban egy stratégiai megállapodást írtunk alá, és visszaköszönni látjuk azt a bizalmat, amit mi adtunk ennek a cégnek. Ez a cég a beruházásaink keresztül tudja a legtöbbet segíteni a magyar gazdaságnak.
Alapvetően gazdasági kérdésekről beszéltünk, itt a beszélgetés utolsó 2,5 percén azért kezdtünk beszélni egy picit fővárosi kérdésekről, mert hogy olyan második kerületi képviselőjelölt, egyéni képviselőjelölt is. Ugye volt egy terv, hogy az NGM épületét ugye a Margit körúton azt le fogják bontani, ugye ez a nem annyira szép épület, próbálok diplomatikusan fogalmazni. Mi a helyzet ezzel a tervvel? Lebontják ezt az épületet?
És haladnak előre az események, ezt tudom mondani, tehát a várakozásokhoz képest kicsit bonyolultabb lett a helyzet, ugyanis ezen a területen itt nem csak a irodaépületről van szó, hanem a mögötte lévő korábbi, még a 50-es évek alapján korábban épült iroda épületről és üzemcsarnokról is. Ugye ezekben egy 98-as felszámolási eljárás miatt 6%-ban magántulajdon is került. Tehát itt az állam akkor tud csak rendezett viszonyokat teremteni, ha előtte rendezi ezt a kérdést, és megállapodik azokkal a magántulajdonosokkal, akik az akkori felszámolási eljárás következtében tulajdonosokká váltak. Ez úgy tűnik, hogy megtörténik, meg fog történni. Az épületeknek a bontási engedélye már engedélyezés alatt van, és ezeket hamarosan megkapják a illetékes projektcég, aki ezt a beruházást, kivitelezést fogja végezni. És ott egy olyan területrendezés fog megtörténni, ami a millenáris előző fejlesztéséhez kapcsolódva szerintem egy nagyon szép belbudai parkos, valóban felüldülést, meg frissülést eredményező területe lehet majd Budának.
Mikor?
Én abban bízok, hogy ebben az évben a bontás elkezdődik. A tervek alapján a jövő évben a beruházás is meg tud indulni, és akkor, hát ha megsegít bennünket mindenki, akkor a következő évnek a végére ott már egy elkészült beruházás lehet.
Mint a mindenki alatt az unióra kell gondolni? Nyilván uniós
nem az unióra. Ha lesz uniós forrás, annak örülünk, de alapvetően egy olyan fejlesztésre lesz szükség, amit saját erőből is végre tudunk hajtani. Tehát itt csak a rádióhallgató kedvéért, itt egy régi problémát, egy több mint 20 éve rendezetlen kérdést kell rendezni. Az egész Margit körútnak, Belbudának az átszellőzése nem volt biztosítva, amiatt a épület komplexum miatt. Ha ennek az elbontása megtörténik, és kialakul egy zöldövezeti rész, akkor minden esély megvan arra, hogy ezzel mindenki jól járjon. Nem csak az, aki ott lakik a közvetlen környezetben, hanem az is, aki ott közlekedik, vagy mondjuk naponta eljár azon a város részen.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.